Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mire terjed ki pontosan a bét fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenysége?
Azt hiszem, hogy egy fontos lépés volt 2021-ben, amikor a tőzsde megjelentette az úgynevezett ESG guide-ot, vagy az ESG-vel, ESG-vel kapcsolatos útmutatóját, ez egy jelentéskészítési útmutató. Mi 2021-ben egy olyan útmutatót jelentettünk meg, ami pont azt írta körül, hogy egy ilyen vagy ehhez hasonló fenntarthatósági jelentés elkészítésének hogyan álljanak neki a tőzsdei kibocsátók. Tehát ennek az útmutatónak a célközönsége az a tőzsdei kibocsátói közösség volt, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon heterogén volt akkoriban a tevékenysége a tőzsdei kibocsátóknak, ugye a legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatok, a blue chipek, azok nagyon előrehaladottak voltak, már hosszú évek óta ezzel foglalkoztak, nagyon komoly, nagyon színvonalas jelentésekkel rendelkeztek, de ugyanakkor a kisebb vagy közepes méretű tőzsdei kibocsátók még hát vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a témával, vagy csak nagyon ismerkedési fázisban voltak, és ezért ez az útmutató, amit a tőzsde kiadott, úgy láttuk, hogy nagyon ráirányította a figyelmét a tőzsdei kibocsátóknak a fenntarthatósági jelentés elkészítésének a fontosságára, és ehhez adott egy kapaszkodót, hogy hogyan is érdemesnek nekiállni, milyen fokozatai vannak ennek, ugye kezdő, középhaladó, haladó, és azt kértük a kibocsátóktól, hogy foglaljanak össze számunkra egyfajta ilyen roadmap-et, vagy egy ütemtervet, hogy hogyan is szeretnének ők ezen az úton előre haladni, ezt el is küldték nekünk, úgyhogy tényleg minden egyes kibocsátónk ezzel foglalkozott nekiállt, és hát azóta látjuk, hogy egyre másra jelenítik is, meg teszik közzé a kibocsátó cégek a saját fenntarthatósági jelentésüket, úgyhogy tulajdonképpen magunk a tőzsdeként is ebbe beálltunk ebbe a sorba, és már elérhető egy transzparens olvasmány arról, hogy a BÉT-nek tulajdonképpen ez a fenntarthatósággal kapcsolatos számai megközelítése, ez hogyan is néz ki.
Említettél globális irányelveket, jellemző akkor ez alapján egy ilyen nemzetközi együttműködés is a tőzsdék között ebben a tekintetben?
Igen, hát ugye ez egy globális probléma, tehát nyilván a globális válaszok is kellenek, tehát az ENSZ fenntarthatósági elvei, célkitűzései, ez a Sustainable Development Goals, tehát az egyik olyan alapvetés, ami meghatározza azt, hogy milyen irányokba mennek ezek a lépések. Egyre másra ugye jönnek a nemzetközi szabályok, ugye az EU-ban az Európai Unió is nagyon komoly szabályozási tevékenységet fejt ki a fenntarthatóság témakörében. Évek óta jelennek meg jogszabályok, és hát ez még évekig el is fog tartani, mire teljessé válik majd az a jogszabály anyag, ami meghatározza azt, hogy a cégeknek hogyan kell közzétenni különböző adatokat azzal kapcsolatban, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban ők hogyan teljesítenek. Ez nagyon súlyosan érinti ugye a pénzügyi szektort is. Ugye volt egy olyan jogszabály, ami nem olyan régen lépett hatályba, ami például a befektetési alapokra vonatkozik, tehát hogy hogyan kell a elérhető pénzügyi termékekről azt jelenteni, hogy mondjuk egy adott befektetési alap például fenntarthatóság szempontjából mennyire zöld, ha így leegyszerűsítve akarom mondani. Tehát egyre több és egyre jobb minőségű adat, információ áll majd rendelkezésre a befektetők számára, hogy megítéljék azt, hogy az adott befektetés, amit ők végrehajtanak, az miként viszonyul ehhez a kérdéshez. Egy olyan cégbe fektetnek, vagy egy olyan befektetési alapot vesznek, ami mondjuk zöldnek mondható, vagy fontosnak tartja a fenntarthatóságot, vagy esetleg egy olyat, ami kevésbé teljesít jól. Úgyhogy ez az alapja mindennek, hogy legyen jó minőségű elérhető adat, és a tőzsdék is tulajdonképpen ezt támogatják a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó útmutatóval, és azzal, hogy egyre inkább a saját piacaikon belül elérhetővé és láthatóvá teszik ezeket a termékeket, amik zöldnek minősülnek.
Arról már eltettél szót korábban, hogy hogyan támogatja a BÉT a kibocsátók ESG stratégiájának, fenntarthatósági stratégiájának a kialakítását, de milyen kezdeményezésekkel támogatja a BÉT az ESG szemlélettel kapcsolatos tudatosság kialakulását, illetve terjedését a szélesebb közönség, vagy a befektetői közösség körében.
És ennek talán az egy érdekesség, hogy ez a tőkepiacokról jön alapvetően. Ez már viszonylag régen a tőkepiacokon egy jelenlévő megközelítés, és eleinte ez leginkább egy ilyen kockázatkezelési eszköz volt, tehát a befektetők, alapkezelők, portfóliómenedzserek próbáltak egy eszközt találni arra, hogy a nem pénzügyi jelentésben szereplő kockázatok is valahogyan számszerűsítsék. Tehát a pénzügyi jelentést azt ismerjük, az éves jelentés, a féléves jelentés, a negyedéves jelentése a tőzsdei társaságoknak, amiben benne van az árbevétel, költségek, profit, különböző profitmutatók. Ezt ugye évszázadok óta jelentik a tőzsdei társaságok, tehát ezeket jól ismerjük, egy nagyon bejáratott rendszerről van szó. De hogyha például az a kérdés, hogy mondjuk a klímaváltozásnak a kockázata hogyan hat egy társaságra, ez nem olvasható ki alapvetően a pénzügyi jelentésekből. Tehát, hogy kockázatkezelési szempontból nézve, hogyha egy társaságnak nem jó a vállalat irányítása, nem jól bánik mondjuk a kis részvényeseivel, akkor ebből milyen kockázatok fakadnak, ezt is ugye nem lehet egy az egybe kiolvasni a pénzügyi jelentésekből, vagy ugye a társadalomra, a munkavállalókra, ha nem jól hat egy társaság, akkor ez is egyfajta kockázatot jelenthet.
Ez a Monitor délután extra.
Jövő héten Visegrádon e-kereskedelmi konferenciát rendeznek, amelynek középpontjában a mesterséges intelligenciának témaköre fog állni. Mielőtt azonban ezt kicsit jobban elemezgetnénk, előbb beszéljünk alapvetően a konferenciáról. Milyen előadók, milyen programok várják az érdeklődőket?
Ez a konferencia kifejezetten közép- és nagyvállalati partnereinknek van, ami azt feltételezi, hogy nagyjából ilyen 1 milliárd fölötti nagyobb méretű webáruházak és az őket kiszolgáló környező payment, tehát fizetési megoldások, logisztikai megoldások, raktározási megoldásoknak a gyűjtőhelye. Most már 19. ilyen konferenciánk, úgyhogy elég régóta benne vagyunk ebben a szakmában. Biztosan állíthatjuk, hogy most aztán tényleg van szükség egy ilyen konferenciára. Látható, hogy az elkereskedelem a tavalyi karácsonyi időszakban egy picit megtorpant, a növekedése legalábbis. Ugye volt a Covid-os nagy-nagy fellángolás, amikor az emberek nem mehettek ki fizikailag boltokba vásárolni. Egyértelmű volt, hogy az elkereskedelem nagyon-nagyon előre tör. Utána viszont megkezdődött nagy inflációs, válságos, gazdasági válságos begyűrűzés, és a fene tudja, mi lesz még ebből. Azért ez egy kicsit megállította ezt a fejlődést, úgyhogy most aztán tényleg van ideje kicsit jobban felkötni a gatyát a kereskedőknek, és megnézni, mit lehet csinálni, mi az olyan innovációs terület, ahova érdemes esetleg letenni a voksunkat, és ugye nyilván az AI, a mesterséges intelligencia, az most ordít abban, hogy igen, most erre kell koncentrálni, ezt nem lehet kihagyni.
Milyen alkalmazásai vannak már most a mesterséges intelligenciának akkor az elkereskedelemben? És akkor itt kicsit arról is tudunk majd beszélni, hogy mik azok a területek, amelyekre ez a fejlesztés még vár.
Az egyik legkézenfekvőbb, amelyeket azért már évek óta úgy pedzegettünk, láttunk különböző nagyvállalatokhoz, hogyha eljutottunk, és valamilyen levőszolgálati problémánk volt, akkor általában egy chat ablakban, vagy automata telefonrögzítővel valami olyasmival beszélgettünk, akiből már tudtuk, hogy nem élő ember, és csak tényleg, hogyha valami extrém feladatunk volt, akkor tudta kapcsolni minket egy igazi élő ember. Ez most már szinte teljes mértékig át fog tudni helyeződni egy teljes gépi kommunikációra, és most már magyar nyelven is pillanatokon belül elérhető. Ez már tulajdonképpen itt van. Hát csak a finomításokat, illetve az implementációt, az alkalmazását kell mindenkinek egy kicsit jobban testre szabnia. Ez azt fogja jelenteni, hogy föl tudunk hívni telefonon egy ügyfélszolgálatot, az ügyfélszolgálat élő hangban. Géptől talán éppen hogy csak megkülönböztető, az igazi emberi hangtól megkülönböztethető géppel fogunk beszélgetni. Szerintem, aki egy kicsit is ilyen technikailag vágyfülű, ő meg fogja tudni különböztetni azért ezt a hanghordozást, magyar nyelvnek vannak sajátosságai, de most nagyon jó az intonáció, a hangsúlyozás. Nem igazán fogjuk tudni megkülönböztetni azt, hogy kivel beszélünk, és a feladatoknak a nagy részét is sokkal jobban, mint eddig megérti a gép, és annak megfelelően ezt az egészet legalábbis a másik oldalról nézve, vagy egy kereskedői oldalról nézve, tudja belehelyezni az üzleti logikánkba is, és nem csak arról van szó, hogy lekezel egy ügyfelet, rögzíti esetleg a problémát, amit majd valakinek végre kell hajtani, meg kell oldania, hanem már az üzletvitelbe is be tudja ezt építeni, fog tudni számlát kiállítani, tornozni, visszafordítani egy csomagot, tehát el tudja látni az ügyfélszolgálatnak egy jelentős részének a feladatát. Nyilván lesznek bonyolultabb ügyek, amikor továbbra is szükség lesz egy élő emberi kapcsolásra. De nem menjünk messzebb, mondjuk a grafika, bannerek készítése, kreatívok készítése, termékfotóknak behelyezése olyan környezetbe, ami jól néz ki, látványos, és egy kampányunkba illik, és eddig egy grafikus órákat, napokat foglalkozott vele, hogy ezt hogy tudja szépen megcsinálni. Ez most már egy jó grafikai programmal, AI segítségével pillanatok alatt megoldható. Talán egy-két hete jött ki körülbelül a Photoshopnak egy olyan újdonsága, ami teljes egészében kicseréli a tárgynak a rendszerét egy általunk meghatározott, szövegesen beírt paraméternek megfelelő valamire kicseréli. Ezt percek alatt meg tudod csinálni.
Ezzel kapcsolatban azért komoly társadalmi félelmek is alakultak ki, tehát a mesterséges intelligencia munka elvevése vagy munka átalakítása azért egy gyakran emlegetett téma az elmúlt hónapokban. Az elkereskedelmet mennyire érinti ez ilyen szempontból, és ez a konkrét szempont mennyire lesz érintve ezen a konferencián?
Szerintem még nem tudjuk. Én azt látom, hogy nagyon sok helyen, ugye nyilván ez az elsődleges emberi reakció, hogy az emberek megijednek, hogy úristen, elveszik a gépek a munkánkat, tehát aztán valahogy azért a gőzgép után is látunk, a lovakra is lett szükség, mindennek a fókusz egy picit áthelyeződik. Illetve az látszik leginkább, hogy inkább a kreativitást, a felesleges repetitív munkát, mint ahogy egyébként a legtöbb esetben egy robot automatizáció egy gyárban segít kiváltani, hogy az emberi elmét azt ne felesleges is ismétlődő dolgokra pazaroljuk, hanem valami klassz új dolgot tudjunk kigondolni. Ez valószínűleg egy nagyon hosszú idő lesz. Hiába az AI nagyon-nagyon gyorsan, gyakorlatilag 5-6 hónap alatt letarolta a jelenlegi világunkat, és egy teljesen más alapra látszik helyezni bizonyos funkciókat. Ezért lesz időnk nekünk szerintem alkalmazkodni ehhez. És éppen ezért csináltunk egyébként a konferencián, lesz egy külön terem, ahol bemutatjuk az AI által jelenleg kiváltható funkciókat, munkaköröket. Oda lehet menni, és meg lehet nézni néhány szakember segítségével, hogy hogyan kell használni a ChatGPT bizonyos logikára, hogyan kell a Midjourney-t, az egy grafikai kiegészítőt használni bizonyos funkciókra, hogyan tudjuk összekötni mondjuk a termékfotózásunkat egy AI segítségével, még látványosabb eredmény szülessen. Tehát ott élőben megmutatunk nagyon-nagyon sok példát, rengeteg előadást és lesz persze ezzel kapcsolatban, ami a ténylegesen elkereskedelemre, a terméknek a bemutatására, a termék leírására, az ügymenetnek a gyorsítására, kiváltására élő példákat tud hozni. Visszatérve az eredeti gondolatra, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat lesz, nyilván hosszú évekig, látszik, hogy rengeteg jogi kérdés is fölmerül itt, hogy a legegyszerűbb logika volt az, hogy bizonyos képeket valakinek a stílusában szessünk meg. Már tudom, hogy Amerikában bőséggel vannak ez ügyben jogi eljárások. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, szerintem ezt nagyon kevesen tudják. Még olyan őrületes tempóval fejlődik ez most, amire az elmúlt 50-60 évben nem volt példa.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A csütörtöki nappal beléptünk a júniusba, ami azt jelenti, hogy itt a nyár, és nem sokára itt van a vakáció is, azaz a diákok elhagyhatják az iskolapadokat, és 2 hónapig vissza sem kell menniük. Ez azonban nem feltétlen jelenti azt, hogy a tanulást is abba kell hagyniuk. Miért fontos a diákoknak, hogy a tanulmányaikat például a nyelvterületen nyáron is folytassák?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Próbáltam ezt mindenféle szempontból megközelíteni, hogy érthető legyen, és talán a futás jutott eszembe, hogy amikor valaki fut, és mondjuk még nincs annyira jó edzettségi állapotban, akkor azt szokták javasolni, hogy időnként sétáljon, de ne álljon meg, és séta után kezdjen el újra futni. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként, ha leáll, akkor nem fog újraindulni. Ez egy jó példa arra, hogy a nyár az egy olyan lehetőség sokaknak, amikor futás közben elfáradnak egy picit, de sétálnak. Tehát mondjuk nem annyira intenzíven, nem annyira nagy bedobással, de valamilyen módon mégis életben tartják a folyamat, hogy aztán újra el tudjanak indulni, futni. Így tudom ezt talán a legjobban pozícionálni.
Nyáron azonban nincsenek iskolák, sokan külföldre utaznak, esetleg vidékre, távol a lakóhelyüktől. Hogyan lehet ilyen körülmények mellett konzisztensen órákra járni és ezt a tudást fenntartani?
A mi diákjainkból tudok meríteni példát, mivel online folynak az oktatások, ezért számtalan olyan diákunk, aki külföldre ment 1 hétre, 10 napra, 2 hétre, a nyaralása alatt is egy-egy más, vagy akár 2 másfél órás alkalomra bejelentkezett az órára, és tanult tovább, tehát meg tudta tenni, meg akarta tenni. Úgyhogy mivel online folyik a szolgáltatás, ezért gyakorlatilag nincs határ, nincs az a hely, ahonnan ne lehetne bejelentkezni, bár az egyiptomi piramisoknál még nem jártam, nem tudom, hogy ott milyen a net. De egyébként pedig be lehet jelentkezni külföldről is.
A koronavírus járvány idején az online oktatás kicsit a mély vízbe került, ha szabad így fogalmazni, és ott voltak olyan kutatások, amelyek azt mutatták, hogy sokkal kevésbé hatékony, mint az élőben zajló oktatás, gondolok itt például figyelemhiányra vagy a kimozdulás hiányára. Miben tudnak a nyelviskolájuknál ettől mást mutatni, eltérni? elérni a nyelvoktatás terén?
Alapvetően, amikor ez a mély víz bele kellett ugrani, akkor nyilván ez egy óriási változás volt a személyes és az offline tanfolyamokhoz képest. Ez akkor jellemzőbb volt, ezek a fennakadások. Ez azóta teljesen megváltozott. Az emberek nagy része, legalábbis a mi ügyfélkörünknek a nagy része is abba kényszerült, hogy akár a munkáját is így végezze. Jelenleg semmiféle problémát nem látok, ami a figyelmet illeti. Ez az egyik, a másik pedig, hogy nyilvánvalóan nagyon sokat jelent a módszertan is, amit alkalmazunk, ami képes a lehető legtöbb ideig a lehető legmaximálisabb figyelmet kisajtolni a diákokból.
Olvastam a tanítási módszeréről, ami röviden a hallgatóknak összefoglalva a 100% beszéd, 0% könyv formulát követi. Hogy van ez az online óráikban implementálva? Milyen gyakorlatokat használnak, és tényleg egyáltalán nincsen tankönyv?
Ez így van, nincsen tankönyv, nem kell használni. Van egy 17 tudásszintes útvonalunk, ami a Roadmap nevet kapta. Tehát ez egy útvonal ahhoz, hogy az emberek egyre magabiztosabban tudjanak kommunikálni angolul önmagukhoz képest, mármint a kiinduló pontjukhoz képest. Nem használunk könyvet, az óráknak a nagy része ugyanúgy zajlik, mint egy edzés, ahol valójában a tanáraink edzőként működnek, és dolgoztatják a diákokat rutint építve, szókincset építve, kiejtést erősítve, nyelvtani bizonyosságot erősítve, reakcióidőket csökkentve, hogy amikor éles helyzetbe kerülnek, akkor valójában reagálni tudjanak, ne pedig gondolkozni, úgyhogy az edzéseknek ez a legfőbb jellemzője.
Tudná esetleg mondani pár gyakorlatot, vagy praktikát, technikát, amelyeket egy-egy ilyen órán alkalmaznak?
Az a helyzet, hogy erre találtuk ki a bemutató órát, ahol is én már legalább 30 éve abba az irányba viszem az embereket, hogy ne beszélni kelljen róla, hanem egy picit megcsinálni. Poénokat nem akarok előre lelőni, inkább azt mondom, hogy ezt ki kell próbálni, hogy ez megszokhatóvá váljék. Olyan gyakorlatok vannak benne, ami arra készíti, vagy arra kényszeríti az embereket, hogy idő előtt egy-egy anyagrészt ne hagyjanak ott, amíg az edzővel együtt meg nem győződnek arról, hogy egy-egy nyelvtani szerkezet jól megy, vagy egy-egy szituációt gyorsan, frappánsan, ügyesen tud kezelni angolul.
Ezzel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy valakinél, aki már valamilyen szinten tud beszélni angolul, kézenfekvő az, hogy egyszerűen beszélgetnek és így fejlesztik a nyelvtudást. Valaki azonban, aki egyáltalán nem tud megszólalni angolul, hogyan tud egy ilyen rendszerhez csatlakozni?
Vannak teljesen kezdő tanfolyamaink, a 17 tudás szinten végig használunk olyan általános közös gyakorlatokat, ami ugyanúgy vonatkozik egy olyan emberre, akinek van már középfokú nyelvvizsgája, vagy pedig az, aki még nem tanult angolt, ilyen például a szótanulás, vagy a nyelvtan pontosítása, a nyelvtan tanulása. Nyilván, aki már tanult angolt, azokkal az emberekkel némileg gyorsabban tudunk haladni, mert egy csomó nyelvtani elmélet már nem új, de ettől függetlenül ez a beskálás. Ez abban segít, hogy mindenki olyan kihívást kapjon, ami a szintjének megfelelő, akár nyelvtanilag, akár témában, akár pedig szókincsben.
Végül még egy kicsit tágabb kérdést tennék fel. Alapvetően nyilván ez magánoktatási formában működik, viszont közoktatási nyelvórákban, tehát például gimnáziumokban, általános iskolákban hosszú távon ön szerint ezt a módszertant kellene inkább alkalmazni a gyakorlatiasabb oktatás érdekében.
Én erről teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy ez jobban tud működni. Ennek bizonyíték, hogy számtalan 11-12-13 éves ügyfelünk is van, akik hetek, hónapok alatt messze lehagyják a tudásban, alkalmazásban és rutinban a korosztályukat, akik az iskolában tanulják az angolt. Én úgy tudnám ezt mondani, hogy maga a közoktatásban található vagy tapasztalható módszertan az inkább a frontális oktatás, kb. Ugyanúgy folyik, mint egy irodalomóra vagy egy történelem óra, ahol elképesztő mennyiségű adatot kapnak egy-egy témakörben. Nálunk ez megfordult egy 180 fokot, és nálunk a tanár szerepli a legkevesebbet, és a diákok a legtöbbet.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.